Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Dán kutatók megállapították, hogy valószínűleg súlyosan mérgező lehetett a vulkánkitörésben elpusztult római város Pompei ivóvize. A vezetékek ugyanis ólomból készültek, emellett magas koncentrációban tartalmazhattak antimont is. A kutatók egy 40 mg súlyú darabot vizsgáltak meg egy plazma tömegspektrométerrel. Az általuk magas koncentrációban kimutatott antimon erősen mérgező anyag, irritálja a bélrendszert, ami gyakori hányáshoz, hasmenéshez, majd kiszáradáshoz vezethet. Súlyos esetekben máj és vesekárosodást, a legsúlyosabban szívleállást okozhat. A természetben gyakran fordul elő a vulkánok közeli talajvizekben. Azt ugyanakkor a dán tudósok is elismerik, hogy a Pompei vízvezetéknek csak egy apró darabját vizsgálták, és a végső következtetések levonásához további mérésekre van szükség. Háromdimenziós nyomtatással készült nanoműholdakat juttattak a világűrbe a nemzetközi űrállomás űrhajósai. Az öt műholdat, amelyek 30-60 cm-esnél nem voltak nagyobb átmérőjűek, egy űrsétán kézzel engedték el az űrállomásról. A műholdak külső burkolata és akkumulátora készült 3D-s nyomtatással, elektronikájuk hagyományos. A kutatók azt akarják megismerni, hogy a következő 5-6 hónapban miként bírják a háromdimenziós nyomtatással készült alkatrészek a világűr körülményeit. Sólyomnak álcázott drónnal riasztják el a termőföldeken lakmározó vadon élő majmokat a délnyugati japán Ojtában. A hatalmas vadmajom parknak otthont adó Takasaki-hegy keleti oldalán lévő gyümölcsültetvények termését évek óta pusztítják a majmok. Emiatt rendszeresen busás kártérítést kell fizetni az ültetvények tulajdonosainak. A város vezetése ezért azt találta ki, hogy egy pilóta nélküli repülőszerkezetre szemet és csört ragasztottak, valamint egy majom plüss figurát is lelógattak róla, hogy úgy tűnjön, mintha egy ragadozó madár éppen a zsákmányát cipelni. A drónból ráadásul majmok sikolyai hallatszanak egy hangszórón keresztül. Az első bevetés sikeresnek bizonyult, de nem kizárt, hogy a tanulékony majmok idővel rájönnek, hogy a műsólyom nem jelent veszélyt, és újból elkezdik dézsmálni a gyümölcsöket.
Szigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
A CERN, azaz az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet tudósai először találtak közvetlen bizonyítékot arra, hogy két foton, vagyis fényrészecske nagy energián egymással ütközve megváltoztatja az irányát. A fizikusok a jelenséget már a múlt század elején megjósolták, de mostanáig nem állt rendelkezésre olyan nagy energiájú részecske gyorsító, amelyben képesek lettek volna megfigyelni a fény fénnyel történő ütközését. A kísérlet részleteiről Horváth Dezső részecske fizikussal, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és a CERN munkatársával beszélgettünk.
A klasszikus elektrodinamikában, tehát az elektromágnesség klasszikus elméletében a fotonok, tehát az elektromágneses térnek a kvantumai, ahogy terjednek, kölcsönhatás nélkül áthatónak egymással. Most ezt nagyon jól látjuk a tapasztalatban, hisz a rádióhullámok nem zavarják egymást. Ez tehát makroszkopikusan, tehát a nem mikroszkopikus világban tökéletesen működik. A kvantum elmélet azonban megjósolta azt, hogy a fotonok egymással, tehát az elektromágneses tér kvantumai, azok egymással is kölcsön tudnak hatni. Ennek a következő az oka. Amikor terjed a foton, akkor közben virtuális részecske, antirészecske párokba tud átvenni, és utána visszaalakulni. Ez az elektromágneses hullám terjedésének a nagyon jól működő leírása. Elég elképesztően hangzik, de a gyakorlatban ez vizsgálható. Na most teljesen világos, és ezt láttuk is korábban egyébként, hogy amikor nagyon nagy energiájú fotonok találkoznak, akkor az egyik foton a másikból ki tudja venni ezt a bizonyos virtuális részecskét. Tehát ezek töltött részecskék, amelyek elnyerhetik a foton. És ebben az esetben óriási mennyiségű mindenféle részecske keletkezik, amelyet tudunk kísérletileg tanulmányozni. Tehát azt, hogy ez a kvantummechanikai leírás működik, ezt nagyon régen lehetett tudni. De mindig csak olyan jelenségeket sikerült azonosítani, amikor valamelyik foton kivett egy ilyen töltött részecskét a másik fotonból.
Mennyire számít ez mérföldkőnek a fizikában?
Ez azért mérföldkő, mert ilyet közvetlenül, tehát az, hogy egy foton megcsúszik egy másik fotonon, ilyet még nem sikerült kimutatni. És ez ilyen értelemben mérföldkő. Tehát ez azt jelenti, hogy a fotonok nem bántják egymás szerkezetét, hanem közvetlenül hatnak kölcsön. Na most, ami óriási dolog, amit az Atlasz kísérlet csinált, az az, hogy olyan megfigyelési módot választott, hogy teljesen lemesztelenített ólomionok, tehát ugye az ólomnak van 82 töltőtészesként tartalma, 82 proton, és ezek elsűrítenek egymás mellett, anélkül, hogy találkoznának. Na most ilyenkor kizárólag az elektromán és a sterük hat kölcsön a két részecskének. Tehát elsüvít egymás mellett két borzasztó magasan töltött részecske nagyon nagy energiával, úgy, hogy nem szóródik ki belőlük semmi. Egyébként ugye az alapötlet az, hogy az ősrobbanás utáni anyagot úgy próbáljuk rekonstruálni ennél az óriás gyorsítónál, hogy egyszer egymásban nyomunk két ólomion, de ezek időnként elhibázzák egymást, amit idáig mi elhanyagoltunk, és ezt az Atlasz kísérletnek sikerült el kihasználnia. Ugyanis az azt jelenti, hogy a két ólomion által hurcolt elektromágneses térhat kölcsön, és azt lehet tudni, ugye, amikor nagyon nagy energiába elmennek, hogy ezek a fotonok, amelyeket ezek hurcolnak, ezek a nyaláb irányba mennek. Tehát ha sikerül kimutatnom két olyan fotont, amelyik erre merőlegesen megy, akkor az foton-foton kölcsönhatás eredménye. A cikk azért nagyon óvatos, mert ők nem azt mondják, hogy megfigyelés, hanem azt mondják, hogy ennek a jelét látják. Hát a nagy energiás fizikában az a megállapodás, hogy az angol szakszövegben a megfigyelés, observation, azt olyankor merjük kimondani, ha a kísérleti bizonytalanság ötszörösénél nagyobb jelet látunk. Na most, ha háromszorosnál nagyobb, de ötszörösnél kisebb jelet látunk, a háttéren természetesen, akkor azt mondjuk, hogy ez egy evidence, ez valaminek a jele. És a cikknek az a cím, hogy evidence. A foton-foton szórás jelei az Atlasz kísérletben. Ahhoz, hogy egy ilyen óriási kísérlet valamit közzé merjen tenni, ahhoz valami eszméletlen kontroll van. Tehát képzelj el, hogy ezt a cikket, ezen van majdnem 3000 szerző név szerint. Ha bármelyik óvást emelt volna, hogy nem ért egyet a cikke, akkor a cikk nem jelenik meg. Tehát ezek az óriási részecske fizikai együttműködések, ezek nagyon komoly belső ellenőrzés után meg csak közé tenni az eredményeket.
A természetben megtalálható lehet ez a jelenség?
Nem, ez csak ilyen nagyon nagy energiájú. Persze megtalálható nyilván, hiszen a csillagászati energiák irtozatosan nagyok, azokat mi csak ugatjuk, hogy úgy mondjam. Mi borzasztó távol vagyunk a kozmikus részecskék energiáitól, azok milliószorosai azoknak az energiáknak, amelyeket részecske gyorsítóban elő tudunk állítani, tehát ott biztos bekövetkezik ez a jelenség, csak nem lehet látni. Ahhoz, hogy lássuk, hogy észleljük, ahhoz laboratóriumi körülmények kellenek.
Merre folytatódhatnak a kísérletek? Hogyan tovább?
Nagyon kevés az információ, amit sikerült begyűjteniük. 13 eseményt sikerült észlelnünk összesen. És ezt 2015-ben végzett adatok elemzésével kapták meg. Tehát 2 évvel ezelőtti adatok elemzésével. Most ők abban reménykednek, hogy erre koncentrálva sokkal több adatot fognak tudni gyűjteni idén évvégén, amikor az óriás gyorsító áttér el az ormos üzemmódjára.
Nézzük egy picit még előrébb, mire lehet használni ezt a jelenséget? Mi lehet a jövője?
Ezt a jelenséget önmagában véve társadalmi hasznosítását nem tudom elképzelni. Nagyon fontos ez a megfigyelés a fizika fejlődése szempontjából. Bizonyít bizonyos dolgokat, amiket régen kiszámoltak az emberek, elméleti fizikusok, és most sikerült először kísérletileg kimutatni. Tehát ezek a jelenségek a fizika fejlődése szempontjából fontosak. Egyébként a higgs-bozon felfedezése is azért volt fontos. Meg voltunk róla győződve, hogy léteznie kell, csak 40 évig nem sikerült megfigyelni. Erről is, erről a jelenségről 100 éve meg vagyunk győződve, hiszen hitelt érdemű számítás mutatták, és indirekt egy egész csomó közvetett megfigyelés bizonyította ezeknek a számításoknak érvényességét, de eddig még közvetlen kimutatni nem sikerült. Tehát ez alapkutatás. Nagyon érdekes ezeknek a kísérleteknek az egymásra épülése. A négy óriás kísérlet közül, ezen ugye ez a világ legnagyobb 27 kilométer gyorsítógyűrűje, a négy óriás kísérlet közül az egyik az ALICE, amelynek szintén nagyon komoly magyar részvétele van, az kifejezetten ezeknek a dolomionoknak az ütközésére irányult. Arra van kihegyezve. Na most ez az atlaszti, ez nagyon komolyan épít az ALICE eredményeire. Egyszerűen azért, mert az ALICE kísérlet az teljesen körbejárta a dolomionok ütközését teljesen más szempontból. Ahogy az elején mondtam, ők azt igyekeztek, hogy a lehető legnagyobb mértékben ütközzenek ezek a dolomionok, és a lehető legnagyobb mértékben szóródjanak szét a részecskék. Ez az atlasz eredmény, ez olyan eseteket vizsgál, amikor semmi se szóródik szét, csak két foton. De ehhez nekik nagyon komolyan szükségük volt az ALICE kísérlet szórási eredményeire.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.